Önök a Kalap című műsort hallják, mint minden csütörtökön 10 és 12 között. Ez a hang, ez az én hangom. Normális körülmények között nem ez, de hát náthás vagyok, mit tegyünk. Az vigasztal, hogy interneten át nem fertőzök, és remélem, hogy senki más sem, aki test közelben van. Jó szórakozást kívánok a mai műsorhoz, két vendégem is lesz, az első már meg is érkezett, még egy kis türelmüket kérem, egy csöppet zenélünk, utána mondok némi okosságot, és aztán jön a vendég.
Now you can dance. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk? Tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Don't forget who's taking you home, or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save.
Madár Tamás kollégával úgy döntöttünk, hogy induljon vidáman ez a délelőtt, én legalábbis így törekszem erre, ezért aztán következik egy kis eszmefuttatásom a jó Facebookról. Nem tőlem fogják megtudni, hogy mire jó a Facebook, de azt igen, hogy még mire jó. Lelki vigasz, tréfa, móka, kacagás. Na, ki dicséri meg önöket nap, mint nap? Ki mondja azt, hogy szépek, okosok, tehetségesek, hogy még minden lehet és csupa jó? Hát persze, hogy a Facebook. Természetesen főleg a cirka 1000 barátomban jelent, bizonyos algoritmus szerint váltva, de nagyjából a kortárs-kartársak, nem éppen az üdehambas fiatalság. És szinte mindenki játszik, legfeljebb nem osztja meg. Kíváncsiak vagyunk, mi lesz a foglalkozásunk, ha nem most, majd egy következő életünkben. Érdekel bennünket, melyik filmsztárhoz hasonlítunk, mi vár ránk az új évben, mit adott nekünk a teremtő, stb. Megtudtam például, hogy hozzám a szivárvány színű rózsa illik. Picit zavar, hogy a régi kolléganőnek is ezt dobta ki a gép, noha ilyen rózsa nincs is, de ha sokunkhoz illik, majd megfesti egy élelmes kertész. Kis fintor, hogy megjelölt valakit a legjobb barátnőmnek, noha a legjobb barátnőm, sőt, a második legjobb barátnőm sincs a Facebookon, se baj. De az illető meg fogja írni kalandos életem. Továbbá ellenállhatatlanul eszes, kiváló probléma megoldó vagyok, ráadásul Ingrid Bergmanhoz hasonlítok. Igen, ez az enyhe kacaja hatást növeli, akik látják, tudják, hogy ez miért vicces. Hát szóval Ingrid Bergman, ha én nem is, de 24 éve halott anyám, tényleg nagyon hasonlított Ingrid Bergmanhoz a 40-es, 50-es években. De hol volt akkor a Facebook? A hozzám tartozó Clark Gable-t kapta, ami csak azért zavar, mert tudnék legalább három színi nagyságot, akihez tényleg hasonlít. De ez csak a munka természetes selejtje. Ahhoz képest, hogy kétszer is jogásznak lettem ajánlva, nagy időkülönbséggel, tehát a matematika emlékszik. Legutóbb a teremtő három ajándékaként kaptam két titkos imádót, harmadiknak még egyet. Szét kell néznem. Kedves szomszédom szintén lelkes játékos és megosztó, jól is teszi, mert bámulatosan találó válaszokat kap. Legutóbb például az ENSZ emberjogi biztosának javasolták. Nem semmi. A helyzet az, hogy a mi buksi fejünket már nem igen simogatja meg senki, de a Facebook rendületlenül közli velünk, hogy ája, legalább ő.
Mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közérbe megy le, beért János és Tamás. Házakon rések, azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közérbe megy le, beért János és Tamás. Csak tükrében magukat nézve, dohány szemcsékkel szakók sebében indulnak el.
Kis kollektívánk úgy döntött, hogy az igazi Cseh Tamás azért valamivel jobb, elnézést. Úgyhogy továbbra is agymenéseim következnek. Olvasó ember 1. Címadásban nem vagyok valami jó, de ezeknek a kis 2-3 perceseknek úgy adok címet, hogy nem tűrök ellentmondást. Kitaláltam, maradnak. Az Olvasó ember fura cím. Van valami szociál mellékíze, úgy képzelem az 50-es, 60-as években adhatták a képzőművészek. Adták persze régebben is, mondjuk az Olvasó nő, eléggé elterjedt cím. Egy olvasó nőm nekem is van, modern, nem szociál. Az arasznyi bájos kerámiát Svédországban alkotta Amália, csak így vezetéknév nélkül. Ugyanolyan stílusban, méretben készült az Elégedett kislány, az ő alkotója Johanna Gustavsberg, de ez csak mellékszál, mert nem olvas. Amikor kaptam őket, igazán nem tetszettek. Akkoriban a legmodernebb irányzatok, főleg a konstruktivizmus híve voltam. Továbbá ellensége minden lakásdísznek, nipnek, porcelánnak, még a múzeumoknak is. Anyám kedvelt Herendi porcelánjai a padlásra száműzve. Ez a 2 darab, meg egy sajnos eltört 3. azonban mégis a könyvespolcomra került, és azóta is ott van, marad is, amíg élek. A 2 kis kerámia hölgy, egyéb iránt sorozat termék, ajándék Idától. Ida nem vérszerinti nagynéném volt, Svédországban élt, csak párszor találkoztam vele, igen népes családgyermeke volt sok-sok testvérrel, rokonnal. A második világháborút 3 élték túl, egyikük bujkált egy gyerekkel, a másik 2 Auschwitzot bírta ki, sőt Ida Mengelét. Svédországba vitték, feltáplálták, meggyógyították, és egy kerámiágyárba került. Amikor már képes volt hazajönni, a gyári termékekből ajándékozott. Így lett nekem a Dundi kislány, egy lukashasú kenguru benne zsebi babával, és az olvasó nő. Ida csupa szeretet volt, jó lélek, de beszélgetni nem lehetett vele. Soha nem derült ki, hogy intellektuális korlátai már gyerekkorában megvoltak-e, minden nagy családban volt egy kisé fogyatékos gyerek, vagy a rettenetes élmények zártak be egy kaput. Én ezekkel a nagyon kedves, nagyon vidám kerámiakkal transformáltam Auschwitzot, legalábbis megpróbáltam.
That you're pretending.
Olvasó ember 2. Ez az olvasó ember egy férfi. Nem is nevezhetném másként, évek óta ismerem, egy kivétellel csak olvasni láttam. A kivétel egy adománybolt volt, ahol könyveket válogatott. A kora meghatározhatatlan 40 és 60 között. Vékony fiús alkat, erősen őszülő haj, a nyakában lófarokba kötve. Tiszta öltözék, farmer, póló, szürke pulóver, olyasféle kabát, rendes, meg egy hátizsák. És rendületlenül olvas, mindig. Nyilvános helyen tartózkodik, jobbára két helyiségben. Ha az egyik bezár, átmegy a másikba. Az egyik szép, világos, csendes, a másik nem annyira, bár kultúrált, de forgalmas. A személyzet nem csak tűri, hanem kedveli is, néha szót váltanak vele, például az időjárásról. Valószínűleg hajléktalan vagy fűthetetlen emberi tartózkodásra alkalmatlan helyen él, illetve élne, ha nem ezt a két helyiséget választotta volna. Nyilvánvalóan nem dolgozik, csak olvas, rendületlenül és rengeteget. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, annyira szeretném tudni, mi minden érdekli, de sajna megközelíthetetlen. Tudják, nagyon erős a személyes aurája, se én, se más soha nem zaklatja, hiszen olvas, és ezt mindenki tiszteletben tartja. Hiába tiszteletre méltó az olvasás, egyre kevesebben űzik. Villamoson, buszon, sorálló helyeken csak az okostelefonok villognak, e-könyv nagyon ritkán. Idős embereket látok még újság fölé görnyedni a villamoson, aztán kiderül, hogy rejtvényt fejtenek. Csalódás. A minap kiváló szociológiai terepen voltam egy olyan orvosi rendelőben, ahol legalább 4 órát kell várakozni, és ahol a csecsemőt kivéve minden korosztály előfordul. Na, gondoltam, így csak be kell gyűjteni, ki mit olvas. Gyűjteményem szánalmas. 3 olvastak könyvet. Az egyik ugyan keményfedelű volt, de nyilvánvalóan tankönyv. A törött csuklójú fiú nem nagyon haladt vele. A másik lehetett irodalom, de nem láttam a címet, középkorú nő olvasta. A harmadik egyértelműen irodalom volt, a címet is láttam, egy Gór Vidal kötet. A 20 év körüli lány többször is elkezdte, de a 13. oldalnál nem jutott tovább. Én egyébként újságot olvastam, de tényleg.
Anytime of year, anytime.
Vendégem Lukács Miklós cimbalom művész, a Cimbiózis Trió vezetője, és ennek a triónak most jelent meg egy új lemeze, tulajdonképpen ez is az apropó, de nem volt szükségem erre az apropóra, igazán mondom. A cimbalom szerintem a közönség számára még mindig egy különleges hangszer.
Nem hát tudja? Valamilyen szempontból igen, még mindig.
De nem szokott főnök hangszer lenni, és magánál főnök hangszer, ha van ilyen hierarchia egyáltalán a hangszerek között.
Igen, szóval az emberek általában különböző zenekarokból ismerik, itt a legpopulárisabb ugye a cigányzenekarok része, hangszere, de azért már elindult régen egy olyan folyamat, hogy a kortárs zenében is elég sűrűn használták, akár mint szóló hangszer, akár mint kamarapartner, és amit én csinálok mostanában úgy közel 10-15 éve, az a jazz, amit én szeretek, egyrészt másrészt pedig a cimbalmot ebben a műfajban szeretném használni.
Mert hogy klasszikus zenésznek indult, zeneakadémiát végzett, és gondolom, hogy a repertoár bizonyul túl szűknek ahhoz, hogy az ember a cimbalommal kiélje magát, nem?
Hát azért a repertoár egyre bővül, hála Istennek, és már
írnak?
Akkor is, igen, nagy-nagy örömömre, mert nagyon fontos része a kortárs klasszikus zene, kortárs zene, nagyon fontos része a hangszerünknek, mert ugye az az írott irodalma. Tehát Stravinsky volt az első, aki erre a hangszerre komponált, és utána pedig, hát nem tudom megszámolni, hogy hány kortárs darab született a hangszerre. Nyilván az összes magyar zeneszerző korosztálytól függetlenül írt, de nagyon sok külföldi zeneszerzőnek is gyönyörű műveket köszönhetünk.
Hát azért nyilván a magyar, mert ugye nekünk volt egy rácsaladárunk, és azért ő mégiscsak teremtett némi képet, aurát, dicsőséget ennek a hangszernek.
Pontosan, pont két napja voltam, az Ötvös Alapítványnak volt egy ilyen cimbalom központú beszélgetése, ahol Ötvös Péter, Kurták György, és rajtam kívül két cimbalomművész, Balogh Kálmán és Szalonyi András beszélgetünk erről, és Rácz Aladár volt a téma, a központi téma. De érdekes módon a Rácz Aladár nem a magyar zeneszerzőket nyitotta először, hanem a külföldieket, Stravinsky által. A magyar zeneszerzők egy picit később találtak rá a hangszerre, szóló hangszerként, de hát nyilván, ha gondolunk az 1800-as évek végén született Erkel operára, Bánkbára, ahol már használják a cimbalmot, és ugye Liszt is nagyon szerette, Bartók Béla a rapszódia, hegedű rapszódiában használja a cimbalmot, de ezek csak használják a cimbalmot, és Stravinsky volt az első, aki egy zongora átiratot, zongorából készített egy cimbalom átiratot, a Valcer és Polkát, és ez már egy szóló darabnak minősült.
Nagyon laikus kérdéseket fogok föltenni, mint hogy laikus zenehallgató vagyok. Ha valaki a zeneakadémián vagy bármelyik iskolában ütős szakra megy, akkor tanul cimbalmozni?
Nem. Magyarországon ez ketté válik. A cimbalom az egy külön tanszék. Klasszikus zenén kívül most már a népzenei szakon is tanítják a cimbalmot. Amióta elindult a népzenei szak, azt hiszem, hogy lestóval 8-9 éve. Viszont külföldön, például Strasbourgban, az ütő tanszakon tanítják, tehát hogy felvehető, mint hangszer. És én sokat járok különböző egyetemeken, és ott általában...
Mert hogy
az
tanít is.
Tanítok is, kurzusokat adok, igen. És ott például az ütősök nagyon érdeklődnek a cimbalom iránt. Ennek van egy gyakorlati módja is, mivel... azok a külföldi zenekarok, akik mondjuk repertoárra veszik például a Kodály Hári szvittjét, vagy a teljes Hárit, és különböző olyan műveket játszanak, amiben cimbalom van, akkor nem hívnak Magyarországról cimbalmost, hanem ott az a helyi ütőssel megpróbálják megtanítatni, vagy ő ezt így elvállalja. Tehát Magyarországon külön válik, de viszont külföldön nagyon nagy érdeklődés van az ütősök részéről.
A cimbalom és Magyarország nagyon szorosan összetartozik. Mondhatnám, hogy a cimbalom az egy ősi magyar vagy magyarországi hangszer?
Hát abszolút magyar hangszer. Sunda Vencel József volt az a pozsonyi hangszerkészítő mester, aki 1874-ben kitalálta az úgymond pedálcimbalmot. Mert hogy ugye előtte a cimbalom nem volt ellátva pedállal, és nem volt ellátva lábakkal. Ő látta el pedállal, lábbal, a hangrendszerét kibővítette, tehát alkalmasát tette a korzene igényének, hogy a klasszikus pódiumra felkerülhessen. Aztán utána történtek változások, ő Bohák Lajos volt, az ifjú Bohák Lajos és az idősebb Bohák Lajos egyaránt készített cimbalmot, és azt a hangszert használjuk mai napig mi is. Uh-huh. Tehát az most a legmodernebb, úgy értve a legjobban használható cimbalom. Tehát abszolút magyar hangszer.
És a maga cimbalmát ki készítette?
Jancsó István készítette, aki ifjú Bohák Lajosnak volt a tanítványa.
Az olyan természetes dolog, hogy költői kérdés, hogy maga cimbalmozni fog, hiszen az édesapja is cimbalmos volt, nem?
Nem feltétlenül, anyukám hegedülni tanult, és én nagyon szerettem volna hegedülni.
És csak mivel... nem engedték. Nem,
akkor még volt egy olyan gondolat, hogy ha valaki balkezes, akkor az nem tanulhat hegedűt. Én pedig balkezes voltam, és...
És most már tanulhat? Már vannak balkezes hegedűk?
Hát jobb kézzel tanulnak, tehát ugyanúgy normális... úgymond normális, tehát idézőjeles normális tartással, de akkor abszolút ki volt zárva. Minden vonós hangszer, ami jobb kezességet igényelt az ő felfogásukból, akkor hát utána a második nyilvánvaló hangszer lett a cimbalom, mert hogy apukám.
Hát ez érdekes, mert szerintem nem csak a vonós hangszereknél van így, nekünk volt a családban egy gyerekünk, aki nagyon tehetséges volt, zongorázott, és aztán kamaszodott, unta, abba hagyta, és a mama azért törődött bele, mert azt mondta, hogy nagy zongorista úgyse lesz belőle, hiszen balkezes.
Hát ez nem így van.
Késő a lány túllépett, de az öccse még a zenében van, és a zenében él. Legutóbb magát a Katona József Színházban hallottam a Radnóti esten, ahol az idősebb és az ifjabb déssel, tehát szaxofon és ütős, hát ez is egy elég különleges felállás, de valami egészen különleges módon szólalt meg a maga hangszere. Én nem tudom, hogy mit csinált vele, de egészen más hangja volt, nagyon, nagyon finom, nagyon kellemes hangja volt, mint amit az ember a cimbalomtól elvárt csinál ilyenkor valamit. Mitől függ az, hogy milyen hangon szólal meg a...
Hát a kezünktől, tehát ez egy technika. Tehát nyilván egy cimbalmosnak a kezében körülbelül 5-6-7-8-10 hangszínnek kell lennie, mint a zongoristának az ujjában.
Tehát, és ugyanúgy függ a hangszerétől, mint a zongorista is, tehát hogy persze. Van hangolva, milyen állapotban? Magának persze. Van saját hangszere?
Persze, hogyne.
És azt viszi magával?
Igen, minden? Amit tetszett látni, az az.
Aha.
Az a kis sárga cimbalom, az enyém. 86 óta megvan nekem ez a hangszer. Akkor volt az első rácsaladás cimbalom verseny, és én ott a Serdülőkocsoportban második helyezést értem, és ez volt az ajándékom, hogy kaptam egy ilyen hangszert, és azóta ezt használom.
Sok versenyt nyert, és sok díja is van. Az egyik legérdekesebb díja, amire fölkaptam a fejem, miközben olvastam, az az Egon díj, ami úgy működik, hogy a díj egyik díjazottja ajánlhat még valakit, és magát Eszterházy Péter ajánlotta. Miért? Megmondta? Megmondta. Hát muszáj volt neki megmondani, gondolom.
Hát nagyon meglepett akkor, amikor ez kiderült. Én Pétert előtte ismertem nyilván persze. Sőt, volt olyan este, ahol együtt játszottunk közösen. Hát, hogy miért engem ajánlott, azt nem tudom, azt csak sejthetem, hogy mint hogy a laudációjában is valamilyen szinten kitért arra, hogy van egy ősi magyar hangszer, amit egy mai módon szólaltatnak meg, és tehát nem a hogy mondjam, leporoljuk azt, ami leporolandó, hanem...
Hát ez nagyon él az a hangszer, ez biztos.
Hanem nyilvánvalóan mai zenei téren használjuk úgy, hogy nincs hozzá fűzve semmi. Uh-huh. Más csak a zene.
Ez a lemez, amiről szó esik, és amiről mindjárt majd mutatunk egy részletet, ez a maga triójáé, de hát miután maga jazzista, és minden jazzistáról köztudott, hogy össze-vissza is mindenkivel, szóval nagyon-nagyon sok emberrel játszik, nagyon sok felállásban. Hogy alakult ki ez a trió? Éppen ők. Orbán a bögös,
igen.
Való a dobos.
Igen. Körülbelül 3 éve hívtam életre ezt a triót, előtte ezt a zenekart megelőzte egy kvintett, ahol Dés András, Szalai Péter, Bacsó Kristóf és Szandai Mátyás volt a partnerem. Ott egy nagyon ritmuscentrikus, szigorúbb zenei folyamatot képzeltem el. Viszont, hát ugye, ahogy az ember a stílusait váltogatja, vagy a korszakait váltogatja, akkor mindig egy teljesen markánsan más dolog következik be az életébe. Itt pedig egy szabadabb, alig írt zene, inkább az embereknek a zeneiségére voltam kíváncsi, hogy fejlődik valami zeneileg, és élőben. Tehát, hogy nem megírva, ami a kvintetnél volt, hanem az, hogy minden egyes koncerten más utakat tudunk bejárni. És ez a két ember, gondoltam, és hál' Istennek jól gondoltam, nagy örömömre el is vállalták a felkérést. Baló Istvánnal játszom már idestova 13 éve a Dress Quartetben, tehát jól ismerem, és Orbán Györggyel is volt szerencsém többször már játszani, és tudtam azt, hogy ha ezt a két embert összepárosítom, akkor én boldog leszek.
Plusz még harmadiknak maga, mert ezért ez a hangszeres felállás is különleges, Szóval, hogy bőgő dob meg cimbalom. Most meg fogunk hallgatni egy számot, és maga az új CD-ről javasolta a 7-es számot, ugye? Azzal kezdünk. Ez a Mr. Monk, nem?
A 7-es, azt hiszem a Veled című.
A Veled? A Veled, jó. Akkor, ha meghallgatuk, utána meg fogom kérdezni, hogy miért ezt választotta. Thank you. engedélyt kértünk az alkotótól, mert hát igen, ez finom háttérzenének is nagyon finom. Maradjunk ennél a számnál, miért ezt választotta?
Ennek a számnak a címe az, hogy Veled. És van egy alcíme, hogy Marikának. Ez a Marika, ez az én feleségem. És amikor gondolkoztam azon, hogy a második lemeznek a struktúrája mi legyen, akkor én Budapestet választottam fő témaként, és a lemez címe Budapest Anzix. Ha végig nézzük a lemezt, akkor egyrészt követi azt, hogy mondjuk hogy telik egy nap Budapesten, tehát hogy a hajnal milyen, az ébredés milyen, a nyüzsgés milyen. De ez nem csak Budapestről szól, hanem az én életemről is szól, hát nyilván az én szemszögömből láttatom Budapestet. És hát ugye az ember, amíg él egy városban, úgy bizonyos dolgok mellett el tud menni. Mert hogy evidens, mert hogy egyértelmű, hogy ez az utca az még mindig lesz másnap, amikor végig kell mennem a munkahelyemre.
Tudja.
Na de ez az, hogy ki tudja. és ugye bizonyos dolgok nem evidensek. És én úgy gondoltam, hogy ezt én megköszönöm egy lemezzel, hogy ez a város mit adott nekem, milyen emlékeket adott nekem, az emberek mit tudnak nekem nyújtani.
Ugye maga itt született?
Nem itt születtem, Törökszent Miklóson születtem.
De hát az közel van.
Hát igen. De 4 éves korom óta élek itt. Tehát olyan, mintha itt születtem volna. Szóval az egész életem jóformán itt történt, és amellett, hogy a városnak szeretnék úgymond egy tisztelgő lemez készíteni, ugye hát nyilván, mivel az életemben személyes kapcsolatok is vannak, tehát a feleségemnek is gondoltam, hogy szeretnék egy dallal kedveskedni. Ezt már egy picit régebben írtam, de én úgy gondoltam, hogy most ezen a lemezen jó helye lesz, és a lányomnak.
Aha. És a lánya szintén zenész lesz?
A lányom nem.
Nem?
A lányom nem.
Egy ilyen családban?
A lányom zongorázni tanult, és valahogy nagyon kinkeserves volt ez az egész folyamat. És én nem akartam ezt erőltetni.
Hát ezt jól
mert
tesz.
Vagy szeretjük, vagy nem szeretjük. És ha nem szeretjük, akkor az nem lesz jó.
Hát ez így van. Beszélgetünk az imént a hangolásról, hogy hangolni is kell ezt a hangszer természetesen. Van olyan főfoglalkozás, hogy cimbalom hangoló, mint ahogy zongora hangoló van.
A cimbalom készítők. Szoktak ebben foglalkozni, de ugye a cimbalmosok is nyilván valamilyen szinten tudnak hangolni. Nekünk azért egy másfajta zenei életünk van, tehát sok minden mást kíván még, ami zenészségünk amellett, hogy odaülünk a hangszerhez.
Mit?
Tehát, hát például egy minimális hangolást, tudást. Aztán az, hogyha ha megérkezünk...
Jó, hát a kocsis is kalapáccsal jár hangversenyekre, mert...
Nem véletlen, igen. És például, ha külföldre kerülünk és kapunk egy hangszert, azt előreláthatólag sokszor nem tudjuk, hogy milyen. És muszáj, hogyha kell húrt cserélni, akkor muszáj húrt cserélnünk. Ha egy kicsit ütögetni kell egy bizonyos helyeken, hogy jobb legyen a hangolás, akkor azt meg kell csinálnunk. A pedált rendbe kell hoznunk, ha nyikorog. Tehát, hogy nekünk kvázi egy picit érteni kell a hangszer szerkezetéhez is, hogy aztán este ebből a közönség semmit nem vegyen észre. Teljes élményt kapjon.
Sokat koncertezik.
Igen.
Igen. És ez jó, szeret koncertezni.
Szeretek, igen. Igen. Hát végül is ezért csináljuk.
Hát nyilvánvaló, mert végül is már egy elég tekintélyes pályafutás áll ön mögött, és ez a második lemez, hát akár több is lehetne, de hát akkor ezek szerint a koncertek.
Hát a triómmal ez a második lemez, de
hát
ami a nevemhez
a többiekkel, igen.
Üződik,
igen.
Azok már több mint 20.
Azt már föl se tudom sorolni, olyan hosszú a névsor, hogy ki mindenkivel hosszú. Játszott, igen. De mondjuk meghatározó szerepe volt a maga zenei életében, és még ma is Andrásnak.
Misinek, persze. Igen. Hát 13 éve játszom vele, és hát ugye ő is egy zenei kalandor, tehát, és ez engem nagyon inspirált. De hát nekem az volt a szerencsém mindig a pályafutásom során, hogy mindig olyan emberekkel hozott össze a sors vagy a jóisten, akiktől rengeteget tanultam. És ez nagyon fontos. És mai napig is ez a célom, hogy olyan emberekkel játszak, akiktől sokat tanulhatok.
Tanít is. nem csak tanul, hanem tanít is. Szeretném egy kicsit erről beszélnénk. Hát mondta, hogy különböző kurzusai voltak, ami hát szerintem az egyik legfontosabb, főleg napjainkban, az a Schneeberger Tehetségkutató Központban végzett munkája.
A Schneeberger Központban én nem sokat tanítok, nem sokat tanítottam, mert az első évben volt cimbalom tanszak, mert ott volt akkor három gyerek, akik nekem sikerült tanítanom. Utána valahogy úgy hozta az élet, hogy cimbalmosok nem nagyon jelentkeztek. De ha jön valami cimbalmos egy szemeszterre, akkor nyilván én fogom tanítani.
Nincs utánpótlás?
Van utánpótlás, de úgy hozta az élet valahogy, hogy a Schneeberger táborban ez az első évben, ez nyitó évben volt három cimbalmos. Ami nekem nagyon fontos az életemben, az 13 éve a Talentum zeneművészeti iskola, szakközépiskola, ahol én tanítok szolfészt, zeneelméletet, zeneirodalmat és cimbalmot. Tehát én ott egy folyamatosabb, hosszabb munkát végzek, tehát hogyha megkapok egy cimbalmost, akkor pici gyerekkora óta végig viszem akár az érettségéig. Tehát hogy az egy másfajta meló.
Ez egy szerencsés pedagógiai helyzet, az remek a...
Ez nagyon, és ennek nagyon örülök, és ezért nem is hagyom. Abban néha már sok, tehát olyan értelemben, hogy azért mi párhuzamos életet élünk, tehát hogy egy tanár, ha hazamegy, akkor tud pihenni, én ha végzem a tanításra mondjuk délután 4-kor, akkor következő életem kezdődik, tehát megyek a próbálásra, meg koncert, szóval az azért
fárasztó.
Tehát nekem reggel 8-kor indul a nap, és hajnal 2-kor ér véget.
Az nagyon sok.
Az nagyon sok.
De nem látszik magán. Még ilyen kora reggel, pedig az ilyen éjszakai emberek reggel nagyon szoktak szenvedni, vagy hát, délelőtt, hát igen.
Sajnos én hozzászoktam a korai kevéshez, pont emiatt, hogy iskolába kell járnom még mindig.
De az jó. És legközelebb hol lép föl?
Ami egy nagyon fontos koncert, és a Triumhoz kapcsolódik, az február 27-én.
Ez egy lemezbemutató lesz?
Igen. Tehát egy az egyben a második fél időben meg fogják hallgatni a lemezt. Én még a sorrendet is úgy hagyom, ahogy a lemezem van. És ugye két kiváló vendégmuzsikust hívtam erre a lemezre. Fekete Kovács Kornél Szánykürtön közreműködött az előző számban, és egy másikban pedig Vinat Gábor énekel. Ők is jelen lesznek, ez lesz a második félidő, de viszont az első félidőben Szakcsi Lakatos Bélával fogok egy duót alkotni, és az első félidőt ezt vele fogom játszani.
Lehet, hogy tévedek, de valahogy az a benyomásom, hogy emellett a hangszer mellett, vagy ezzel a hangszerrel, mintha ritkában énekelnének. Szoktak? Hát mégis függ,
hát
tévedek?
Attól függ, hogy milyen műfajt nézünk el.
Hát a cigányzene, a cigányzene, hát a cigányzene ez más.
Hát ott az más. Jazzben? Hát igen. Hát hogyha azt nézzük, akkor ezzel a hangszerrel minden nagyon ritka. Tehát, hogyha úgy...
Az egyszerűség kell állapítsuk meg, hogy minden ritka.
Valamilyen szinten minden fura tud lenni. De én úgy gondolom, hogy ebben soha nem kell foglalkozni. Hát jó, csak ebben sok szoktam én belegondolni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy zenésznek soha nem avval kell foglalkozni, hogy akár pozitívan, akár negatívan elgondolkozzon azon, hogy most neki mit kéne csinálni, hanem egyszerűen az, ami benne van, az a fajta indítatás, az a zenei igény kiteljesedjen. Tehát én sokszor voltam már nagyon fura helyzetben, és csodálkoztak, hogy ez a hangszer hogy fér meg egy másik hangszerrel. Hát megfér, hogyha mind a ketten őszintén játszunk.
Hát igen, én Bamba Lélek szintén ilyesmit kérdeztem az imént, de én legalább bevallom, hogy laikus vagyok. Még csak annyit szerettem volna mindenképpen megtudni magától, hogy mikor komponál ilyen elfoglaltság mellett? Hogy van arra? Mi az a helyzet, időpont, szituáció, amikor azt mondja, hogy most már nem bírom tovább, le kell ülni a hangszem elé, és akkor most jön valami ópusz?
Hát azt szokták mondani a zenészek, hogy a legnagyobb múzsa határidő. Tehát nyilván van ez a része is, de nálam ez nem mindig szokott működni. Kell hozzá nekem valami plusz. Tehát most majd...
Összedörzsölt az ujját, és hirtelen teljesen megdöbbentem, mert én a mozdulatnak egy másik értelmére gondolom, nem pénz
nem,
kell
nem,
hozzá.
Nem, valami megfoghatatlan élsz, próbáltam.
Igen.
Nem arra gondoltam. hanem hát sokszor azért nem is fizetnek, szóval hogy azért, hogy én komponálok és működök, az teljesen evidens, hogy csináljak valamit, tehát az fel sem merül. Egy inspiráció kell. Tehát azt mondom, hogy ha hallok valamit, és azt mondom, hogy hú, ez engem annyira megihletett, vagy annyira megérintett, hogy nekem ebben kell kezdenem valamit egyrészt. Másrészt pedig, hogyha ha olyan felkérések jönnek, amiben, hogy mondjam, nem a munka része van, hanem az, hogy ez nekem egy feladat. Tehát akkor azt tud inspirálni, mert egy olyan belülről egy olyan mozgás indul, hogy nekem muszáj a zongora mellett írnom. És
ez a valami, ami inspirálja, ez többnyire zene, vagy mindig zene?
Zene tud lenni, vagy ember.
Aha.
Tehát ha azt mondom, hogy következő lemezemet nem tudom, kivel szeretném elkészíteni, vagy van egy lemeze, amire felkértek, hogy komponáljak, valakivel játszak, akkor azt mondom, hogy hú, ez az ember engem nagyon érdekel, mert egy kitűnő zenésznek tartom. Nagyon, lehet nagyon más is, mint én, de akkor elkezdek hallgatni, és akkor elkezdek gondolkozni, és ez nagyon izgalmas folyamat, hogy neki mi áll jó. Szóval, hogy a komponálásban van egy ilyen fajta folyamat is, hogy amellett, hogy a zenét nézzük, és hogy kiírom magamba a zenét, azt nézem, hogy annak az embernek milyen jó. Tehát, hogy azért abba bele kell gondolnunk, én, mint előadó bele tudok, hogy ezt elő is kell adni majd egyszer. Tehát egy zeneszerzőnek úgy is kell gondolkozni, főleg, hogy másnak ír, hogy azért ő az előadó hitelesen tudja előadni az én művemet. Tehát, hogy valamilyen szinten az arcára is kell én. A mai világ már ilyen.
És magának mi áll jól?
Én megpróbálom azt kialakítani, hogy minél több álljon jól. Tehát nekem azt mondják rólam, hogy én tudok alkalmazkodni sok zenei folyamathoz. Ez azért van, hogy tudok alkalmazkodni, mert elhiszem, mert olyan partnereim vannak hál' Istennek, olyan partnerekkel hozott össze az élet eddig, akik meg tudtak engem győzni. És onnantól kezdve, ha engem meg tudnak győzni zeneileg, akkor próbálom őt kiszolgálni, jó értelembe vett kiszolgálásom van szó.
És maga elkövette olyasmit, amit némely nagy zeneszerzőről lehet tudni, hogy ezt annyira magának írta, valami olyan hihetetlenül nehéz, hogy szinte előadhatatlan, igen, bólogat, akkor van ilyen.
Igen, hát ez mindenki belefut. De azt magamnak írom. Tehát, és lehet, hogy valamelyik előadó meg azt mondja, hogy de könnyű. Tehát, hogy ez semmi. Tehát ez annyira mindig emberfüggő, hogy éppen mondjuk hétfőn, igen, volt ez a beszélgetés a cimbalomról, és ott eljátszottam Ötvös Péter Da Capo című művet. Ez egy új kvázi cimbalom verseny, amit Péter nekem komponált, és most játszok a világban kamarazenekarral. És abból játszottam egy részletet, az egyik kollégám játszott a Kurták Szálkák, az is egy szóló cimbalomból egy cimbalom darab, egy tételt, és akkor utána a végén én zártam egy saját kompozícióval, mert azt kérték, hogy az legyen valami improvizatív is. És a Balogh Kálmán kollégámmal játszottunk együtt dúóba, és utána Péter mondta, hogy hát ilyet egy zeneszerző nem tud írni. Tehát, hogy ez annyira cimbalmos, ehhez annyira cimbalmosnak kell lenni. És ez olyan, mint például a Paganini kaprisszok. Tehát, hogy oké, lehet írni sokkal jó, hát persze, hát sőt. De az, hogy a hangszert az ember ennyire ismerje, ez kell, hogy cimbalmos legyen.
Igen, én is Paganinire gondoltam, meg Lisztre.
De hát ugye Rachmaninov is a zongora versenyeit. Hát,
előadhatatlan mondják, és igen.
Szóval ilyenek.
Igen. Most fel fogjuk tenni a másik dalt, amit kiválasztott, és mielőtt arról megkérdezem, hogy azt miért, azért van egy kakukk tojás ezen a lemezen, és nem mehetek el mellette, a Szomorú Vasárnap, ugye, ami nem saját szerzeményem, Seres. Miért rakta föl a Seres számot erre a lemezre?
Hát meg kell nézni egyrészt a helyét.
Hát az a vége. Utóra. Igen.
Tehát azért ez egy halálközeli dal.
Igen. Hát ennyi szóval, igen.
Tehát azért, ha itt végignézzük az életet ezen a lemezen, akár a hajnal lehet egy születés is, nem?
Hát igen.
És akkor ugye van egy After Dark, amit most nem halljuk, tehát sötétedés után, annak is van egy másik jelentése. És a Szomorú Vasárnap az annyira magyar dal, a világ egyik szerintem leghíresebb magyar dala. Másrészt Budapest.
Hát igen.
Hoz köthető. És az élettel valahogy akkor már megbékéltünk.
És maga nagyon szereti.
Én nagyon.
Hát nyilván nem gondolom.
Nagyon szeretem. Én nem csak ezen a lemezen játszom, hanem a Balogh Kálmán a készült cimbalomdó produkció utolsó lemezén is játszom. Én csináltam ebből egy átdolgozást. Szóval én ezt szeretem játszani, nem amiatt szeretem játszani, mert hogy borús, vagy nem tudom micsoda.
Hát jó, jó zene.
Egyszerűen tud egy olyan dolgot közölni, amit csak keveset tudnak.
Most viszont azt a számot fogjuk lejátszani, amit választott, és kérem szépen, hogy egy kis magyarázatot fűzön hozzá, hogy miért ez.
Ez egy picit kilóg a lemezből, de úgy gondoltam, hogy fel kell tennem. Mr. Monk. A Mr. Monk, az Thelonious Monk, ő egy kiváló jazzzongorista volt, egy korszakalkotó, egy stílusteremtő. Nincs olyan jazzzenész, akit ő nem érintett volna meg, sőt, én úgy gondolom, hogy jó klasszikus zenész nincs, vagy zeneszerző nincs, akit ne érintett volna meg a munkássága. Én szerettem volna neki adózni ezzel a kompozícióval. Járt Magyarországon, azt tudom, volt Budapesten is, de nem ez volt a cél, tehát igazából ez az első nyitólemez, vagy nyitó kompozíció, és igazából utána a második tracktől kezdődik az a fajta történet, amiről eddig beszéltünk. Tehát igazából lényegében ennyi.
Akkor most meghallgatjuk Mr. Monkot, és én meg nagyon szépen köszönöm magának, hogy itt volt, és a
vendégünk lehetett. Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm. Szépen. We'll be right back.